Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagybodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és az összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Tibor. Egy héttel ezelőtt az együttérzésről beszéltünk a hallgatóknak. Meghívottunk, megfogalmazta, hogy szerinte mi az együttérzés, hogy voltaképp mi is a bennünk rejlő erő, és hogy ez hol rejlik bennünk. Fontos ezt tudni, hiszen ez az erő tud építeni, de ugyanakkor rombolni is. Az elhangzott összhangban választ kaptunk még arra is, hogy miként működik az együttélés és az együttérzés, és hogy milyenek az erős és milyenek a lelkileg gyenge emberek. Témánk az együttérzés és az önbecsülés. Házigazdánk dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész, akit köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy most is válaszolni fog a kérdéseinkre.
Én is szeretettel üdvözlöm a rádió hallgatókat is, téged is, aki mindig olyan frissességgel a legégetőbb és a legegzisztenciálisabb kérdéseket szoktad kiválasztani, és hát igyekszem válaszolni emberileg is és spirituális szempontokat is számba véve, ami nagyon-nagyon fontos dolog, úgy érzem, az összhanghallgatói számára. A múlt alkalommal arról beszéltünk, hogy az együttérzés, mint emberi tulajdonság, hogyan fejleszthető, mennyire érinti a mai világnak, mai forgatagnak, kavalkádnak a lelki világát, és hogy ennek a minőségnek tulajdonképpen, mint társadalmi teremtő erőnek milyen tulajdonságai vannak. Arról beszéltünk, hogy a szünesztézis, vagyis az együttérzés, az esztézis szónak a jelentését előtérbe hozza, mert annak van egy esztétikája, amikor valakit őszinte szívvel el tudunk fogadni, érezzük azt, hogy Isten őt ugyanúgy, mint minket a saját képére és hasonlatosságára teremtett. Ennek az esztétikáját éreznünk kell, ki kell dolgoznunk magunkba, ahhoz, hogy tényleg ember módjára tudjunk közeledni társainkhoz. Akkor szó esett arról is tulajdonképpen az utolsó kérdés kapcsán, hogy hogyan működik az együttérzés az erős, illetve a gyengébb természetű emberben. Gyakorlatilag árnyalati különbségek vannak, amelyeket ki is hangsúlyoztam akkor. Az együttérzés természete tulajdonképpen összekovácsoló képesség a természetből adódik, és hogyha egy kicsit közelebb megyünk hozzá, és mégis el szeretnénk mondani azt, hogy az erős ember ezt hogyan képes, vagy ezzel az erőforrással hogyan képes gazdálkodni, a következőket állapíthatjuk meg. Az erősben benne van a finomság, mert nem magának, hanem Isten benne működő munkájának tekinti az együttérzés képességét. Művész ilyen tudja gyakorolni az együttérzést, tehát minden gondolatot és minden szóakkordot vagy metaforát úgy előlegez meg a társának, hogy az érzi, hogy ő ember. Tehát az, hogy érte vagyok én is, és ő is értem van. Megelőlegező, az előbb ezt említettem, tehát jó hiszemmel közeledik embertársaihoz, nem vár el semmit a másiktól, az együttérzés nála úgy működik, hogy a másik ember együttműködő képessége életre ébred ezáltal. Az együttérzés természetessége benne él, mert megdolgozott, szenvedett érte, és belső lelki derűjével építkezik. Tehát szabaddá válik igazából, és az együttérzés finomságát úgy tudja gyakorolni, hogy az nem sértő olyan élethelyzetekben sem, amikor egyébként a hangulat olyan, hogy mindenki tüskés. Nos, a gyenge emberben, hogy hogyan működik az együttérzés, idézőjelben mondott gyenge emberben, a gyenge ember is, azt mondtam a múltkor, hogy tulajdonképpen erős ember, mert rengeteg energiát elpazarol, idézőjelben mondottan tudatlanul. Benne az együttérzés inkább a társadalmi neveltetés kérdése, hogy mi illik, mi nem illik. Ha segítőkész, akkor inkább a törvény betűjére hivatkozik, hiányzik a kockázat belőle, a másik felfedezése, sértődékenyebb, nem mondom azt teljes mértékben, hogy fukar, de fukarságra hajlama, az megvan. Ha hatalom van a kezében, ezt érezteti, megjátsza magát, hogy ő a hatalom gyakorlója, és hogy a segítség az nála nélkül nem volna kivitelezhető. Hajlamainak pozitívumait itt csak a genetikai örökségre vezeti vissza. Tehát azt mondja, hogy én a családból ezt hoztam, ez az én képességem, és ha kell, ki is hangsúlyozza, hogy ez nekem kiválóságot jelent.
Ez mind szép és jó, de mi az, ami a leginkább békétlenséghez vezet?
A békesség fogalmával kezdeném. A héber nyelven a békességet shalomnak mondják, és alapjában véve azt jelenti, hogy kiengesztelődöm önmagammal, Istenben, vagy pedig Istennel és magammal kiengesztelődve, fölfele és embertársam fele tudok nézni. Tehát tulajdonképpen ez, ha virtuálisan lerajzoljuk, ez olyan, mint egy kereszt, amely fölfele mutat, ugyanakkor a kereszt ága az, amikor az ember fele fordulunk. Rend van magunkban, azt jelenti, és azért van rend, mert a rendszer gazda rendjét kölcsön vesszük. Mint ahogy Szent Pál apostol mondja, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk, tehát Isten bennünk a békesség szerzője. Ha ez belőlünk hiányzik, akkor a rendszer ellenesség esete áll fenn. Ez mind lelki állapot békétlenséghez vezet. Nem tudsz mit kezdeni magaddal. Ezt a tehetetlenséget mégis próbálod úgy kezelni, mintha képes volnál a békesség teremtésére. És akkor itt jönnek a szentenciák, hogy bezzeg én ezt az életben meg tudtam valósítani, te nem tudod megvalósítani. Aztán hogy nem jöttél rá arra, hogy igazából az emberi együttélésnek a békesség a szerzője, és ez már bőven elegendő ahhoz, hogy a környezetedet felturázd, és a békétlenség útja abban a pillanatban kezd kibontakozni. Egyáltalán van-e neked ítélő képességed, ez az, ami a leginkább az embert egy helyzetben, egy munkaközösségben, egy kisebb közösségben feltupírozza, és mindkét fél, vagy mindkét a kisebbik csapat, vagy a békétlenség szerző között egy óriási feszültség támad. Ezt az élethelyzetet nem kell elmondanom, nagyon sok munkahelyen érezhető. És a munkahelyeken kívül olyan úgynevezett helyeken, mint például az iskolák vagy egyetemek, ez tetten érhető nap, mint nap. A környezetedben tulajdonképpen lelki rövid zárlatot teremtesz. És amikor te valamit negatív erőforrásként hordasz rá másokra, akkor azok ugyan azt adják neked vissza. Na most elmondom azt összefoglalva, hogy tulajdonképpen ez mit teremt. Mindenki tulajdonképpen a teremtés helyett energiát pocsékol, modorossá válik, mert a modorosság mögé meg lehet húzódni, mosolygok, jópofát vágok, de igazából nem vagyok én. Azután nincs semmilyen fajta olyan kommunikáció az emberek között, ami őszintén a belső szabadságból életteret nyithatna arra, hogy érezd te magad is, hogy ember vagy, hogy az együttlétedben, a másikkal való együttlétedben a szabadság az a kötő erő vagy energia, ami benneteket egy közösségre ráhangol. A levegőben mindig ott van a félsz, hogy hadlám, a másik hogyan reagál rá, én hogyan indíthatok egy témát, és ez egy rettenetes állapot, mert ez a békétlenség az embert képes kiégetni, képes az emberiségéből kifordítani.
Ön szerint mennyire megnyugtató, vagy mennyire lehet megnyugtató az együttérzés?
Az együttérzés, amint mondtam az összefoglalóban, szünesztézis, az érzéseink színe javának a kidolgozásába fáradozik. Ezért van benne az esztétika, ezért spirituális érték, és mondanom sem kell, hogy munka van benne. Azért mondom ezt az úgynevezett triviális kifejezést, hogy munka van benne, mert a munka tulajdonképpen eredeti jelentésében fáradtságot jelent. A labor laboris nem azt jelenti, hogy laboratóriumban dolgozom, hanem olyan fajta fáradtságot jelent, amelyben úgy vagyok benne, hogy tudom, hogy miért dolgozom, miért fáradozom. A psziché szellemi képe tulajdonképpen úgy néz ki, hogy erre nagyon ráhangolódik abban az esetben, ha a lelked mélyén te magad is kész vagy arra, hogy befogadj olyan értékeket, amelyek egyébként megvannak benned. Most hasonlatot, metaforát mondanék például Eckhart mestertől. Ő azt mondja, hogy a szellemünk valója, a legmagasabb szellemünk, az tulajdonképpen kép fölötti kép. Ebben rejti el azt, hogy az a kép, ami bennünk van, Istenről, ha az a kép bennünket képessé tesz valamire, ne higgyük el magunkat. legyünk inkább idézőjelben mondottan képtelenek. Ne legyen bennünk semmilyen fajta kép, amikor valakivel szóba állunk, valakivel beszélgetünk, hanem legyen bennünk az a lelki finom üresség, hogy a kegyelem töltse meg az egymással való beszélgetésünk időszakát. Na most meghangolható ez az állapot. Ez azt jelenti magyarul, hogy nem csak hang van benne, hanem csend is van benne. És hogyha csend és hang van, akkor a meghangolás képessége magyarul jó művészi érzéket, lelki tudomány dolgozó munkát jelent. Ezt a meghangoltságot hordozza és ápolja, megossza másokkal az együttérzés. És ezt az együttérzést mondanom sem kell, miközben munkájuk, aközben szem előtt kell tartanunk azt, hogy a hitünket is, a szellemi energiáinkat is cserépedényben őrizzük, mint ahogy a Szent Pál apostol mondja, annyira törékeny. És ez olyan kincs, amelyet ha őrzünk, egy bizonyos idő után rájövünk, hogy nem is a kincset őrizzük, hanem maga a kincs őriz minket. Ebből az állapotból ömlik ki az együttérzés, ennek megnyugtató ereje van, derűben nyilatkozik meg, szellemi kisugárzásban, gyógyító erőben, hogyha az együttérzés tudománya benned van, akkor egy társaságban ez gyógyító erővel hat, és a lélek magasztosságának megtapasztalásához mindent hozzátesz, ami igazából szükséges a lelki derűhöz, ami a mindennapjainknak a tisztességes munkájához szükséges, de egyáltalán ahhoz, hogy hálásak legyünk azért, hogy embernek születtünk.
Szent Györgyi Albert szerint a békéhez nem bombák kellenek, hanem...
Az ember szagadságából adódik a meghasonlottsághoz vezető út, ez a szabadságának az egyik mellékhozadéka. Lassan indul el, de aztán gyors lépésekre vált. Minden meghasonlottság mögött az én, az ego áll, ennek rettenetes feszítő ereje tud lenni. Az ego tulajdonképpen a vetélkedésben keresi magát, és az erőszakos győzelemben mutatkozik be. Minden erőszakos tett tehetetlenség. Tetten érhető, és ha közelebbről megvizsgáljuk, nem más, mint szembe menekülés. Tehát amikor tehetetlen vagyok, durva vagyok, ahelyett, hogy tisztességesen odafigyelnék arra, hogy emberi minőségemből adódóan képes vagyok ezeket a dolgokat a maguk helyére tenni, ehelyett agresszív leszek, szembefutok a másikkal, és ha jól megnézem, ezért mondtam az előbb azt, hogy ez a tehetetlenség nem más, mint szembe menekülés. Tehát jó, hogyha ezt megtanuljuk, hogy amikor valaki letámad, akkor jobb, hogyha mi nem támadunk vissza, mert ő kiszolgáltatta bizonyos értelemben magát. Ez az emberi tehetetlenség abból mutatkozik meg, és rejtetten, tetten érhető, hogy a háborúknál például a fegyverekbe a robotikát rejtik bele, hogy kivonják ez által az embert belőle. Én nem azt mondom, hogy a háborúban emberek kellenének, de hát a klasszikus háborúkban mindig emberek voltak. A mostani háborúban pedig az ember úgy gondolja, hogy mintha ott sem lenne struc politikával, inkább a gép dolgozik helyette. Minden kitervelt támadás a teremtés ellenében van. Ez egészen biztos. A teljes univerzum pusztításához járul hozzá minden egyes atombomba, de minden olyan emberi elme, aki az atombombának, vagy pontosabban a pusztító fegyvereknek a kigondolásán dolgozik. Na most ehelyett, ha jól megnézzük, a tiszta tudománynak, a tiszta kultúrának és a szentírásnak az üzenete, de minden szentíratnak az üzenete az, hogy a tiszta szó terem. Testé és hússá lesz, mint ahogy János prológusában is olvassuk, és az ige hússá lett, testé lett, és közöttünk lakozott, és ez olyan alkotó erő, ami tulajdonképpen hozzátartozik ahhoz a teremtéshez, amit te ajándékba kaptál, te társteremtőként élsz itt a Földön az Isten szeretetével. Az atombomba, a háború az egyfolytában azt az érzést támaszza bennünk, hogy sötétség van körülöttünk és bennünk. Babits Mihálynak a Fekete Város című verséből idézek. Ez mondja, fekete, fekete, fekete az anyag rejtett lelke. Tehát ebben a metaforában benne van, hogy a feketeség milyen határozottan és mennyire mélyen képes egy szituációt, egy helyzetet, főleg egy háborús helyzetet ebbe a formába öltöztetni. Na most mindenfajta háború igazából kilátástalansághoz vezet. Itt van például, most látjuk az iraki háborút is, hogy annyira kilátástalan, mert ha jól megnézzük és kielemezzük, az nem létezik, hogy az amerikaiak ne tudták volna azt, hogyha ők onnan kivonulnak, akkor a tálibok nem vonulnak be. Tehát ez tulajdonképpen egy olyan úgynevezett magától látható logikarendszerben mutatkozik meg, aminek ismét a háta mögött csak a pénz, a széthúzás, az embertelenség gyakorlása, és az a fajta félelem, ami az emberséget átjárja. Sokan azt gondolnák, hogy a háborúknak ránk, ezeknek a háborúknak semmilyen hatása nincs. Dehogy nem. Az emberiség kollektív tudata teljesen megtelik ezzel a rettenetes sérelemmel, fájdalommal, mert ott emberek szenvednek, és minden háborúban csak szenvedés létezik. Ott nem létezik olyan fajta belső ünneplés, ami az embert emberré tenni. Visszatérve Szentgyörgyi Albertre, hogy ehelyett mi kellene? Beismerés. Beleismerés a lélek szentségébe. Az emberarc kidolgozásába. Abba a gyógyulásba és gyógyításba, amelynek toposzait, helyeit tisztességes felismerés alapján láthatjuk és érezhetjük. A gyógyulás tulajdonképpen, ha közelebb nézünk a dolgokhoz, ez a teremtés. Tehát Isten valahányszor teremt, mindig gyógyít. Mindig újjáformálja az embert. De a jószónál is ugyanez a helyzet. Tehát amikor valaki egy metaforát a következő nap megfogalmaz, abban a metaforában egy erősebb és súlyosabb és árnyaltabb életforma jelenik meg. Mit kellene tenni? Hát a kérdés így hangzik el. A gyógyítással való együttműködés az tulajdonképpen a természet rendjének megbámulásában és annak az ápolásában rejlik. Segítek neked, rád nézek, és nem csak téged, hanem a nagy természetet is a figyelmességgel, jósággal és lelkem gondosságával figyelem és segítem. Az ember középpontú világ ezeket a dolgokat elfelejti. Inkább a haszonra, a pénzre próbál odafigyelni, hogy a gyógyításnak például mennyire bizniszszerű vetülete is van. Egy barátom, aki infektológus, Brooklynban dolgozott több mint 30 éve, és azt mondta, hogy minden évelei, minden fél évben az orvosi kamara igazgatója megmondta neki, hogy a betegeket nem szabad zavarni, személyes beszélgetéseket azért nem szabad a betegekkel folytatni, mert a betegeknek nyugalomra van szükségük, és őket nem szabad zaklatni. Egyszerűen őket gyógyszerrel kell kezelni, és aztán ők majd magukban meggyógyulnak. Van egy másik nyomorúság, ami tulajdonképpen az iskolai oktatásban is jelen van, ez a versenyközpontúság. És amikor valaki versenyezni kezd, főleg iskolában, fejlődő gyerekekről van szó, több mint 70%-a lebénul. Nem tud a gyerekeknek felszabadulni, ha őt arra nevelik, hogy csak versenyeznie kell egy életen át, emiatt nagyon sok deviáns gyermek van. Ez látható és érezhető olyankor, amikor nagyobb méretű versenyeket szerveznek. Ott, ha nem létezik egy kisebb szelekció, akkor úgy vesszük észre, legalábbis úgy tapasztaltam jó magam is, mint lelkipásztor, hogy a többiek leblokálnak. És ez tulajdonképpen a gyerek számára tompultsághoz vezet. Elbárgyul. Nem képes fölvenni a labdát, még azokra az értékekre se, amelyekben bizonyossága van, amire fölkészült az élete folyamán, és valahogy, mintha kiszorulna a társadalom peremére az iskola társadalmából is, és aztán felnőttebb korában a társadalomban betöltött szerepe folytán. Itt, ami tulajdonképpen a bombák ellenében lehetne tenni, hát egyedül csak a szeretet, bele kell pillantani egy levendula mezőbe például, azon kívül egy japán rózsát meg kell csodálni, és ezeket a szeretet akkordjába el kell helyezni. Mi azt gondolnánk, hogy nem tudunk tenni a világért ezekkel az apró lépésekkel semmit, valójában mégis ezekkel tesszük a legtöbbet. Olyanokká válhatunk ilyen esetben, mint a gyertyaláng, amely alig csak éppen pislákol, és mégis a legsötétebb szobába is képes bennünket eligazítani. Annak nyomán a legnagyobb sötétségben is képesek vagyunk tájékozódni.
A mai összhangban arról is kell beszéljünk, hogy mi a jó akarat, és mi az emberi együttérzés.
A jó akaratból először csak az akaratot emelném ki. Ez nem más, mint törekvés. Nagyon sokan azt mondják, akik a darwini elméletnek mélyebb kutatói, hogy a létért való küzdelem, a struggle for life, ez az, ami a világnak a belső összefüggéseit meghatározza. Az ember döntő képességének és az abból adódó lendületnek a kivitelezője mindig a jó akaratból adódik. Nem csak annyi, hogy munka van benne, hanem Egyszerűen ebben a munkában olyan fajta törekvés van, amely az akarat és a döntő képesség arányai célozza meg. Ez az akarat, ez a jó akarat szűrő receptorként működik. Tulajdonképpen az intelligencia lakója, az intelligencia pedig az emberben tiszta forrás mindig azért, mert az a teremtés rendjéhez és az újjáteremtéshez hozzátartozik. Az intelligenciáról merem állítani, hogy az Isten szívéből származik. A természetben, ha jól megnézzük, minden törvényfüggő, egyedül az ember istenfüggő. Na most, ha az akaratot és a természetnek ezt a dinamikáját jól megnézzük, akkor azt is kell mondanunk, hogy szükségünk van arra is, hogy a tudat alatti erőket próbáljuk megszelidíteni. Én ezt azért mondom, lehet, hogy sokak számára egy kicsit furcsán hangzik, mert nap mint nap ér bennünket olyan fajta atrocitás, amit kifejezetten csak hírekből tudunk. De ha mélyebben érzünk, élünk és gondolkodunk, akkor a belső struktúránk, a belső lelki struktúránk mindig valamilyen hullámot megérez, ami a világban nem működik normálisan. Ezért mondom azt, hogy amikor napközben az ember egy kicsit elcsendesedik, meditál, ezeket meg kell, hogy szeridítse, ezeket az ütéseket. Na most a jó akarat a kollektív tudatalatti erők megszeridítése, ezt elmondtam már, de most megismételtem. Azért jó, mert ebben a megszeridített állapotban, megszeridülésben a jó spektrumai fölül kerekednek az akarnokságon. Tehát ezért lesz az akaratból jó akarat. Kreatív erőket szabadítanak fel. Többek között azt, hogyha együtt vagyunk, nem tudom, olyan nehezen érzi egyik-másik ember azt, hogy két embernek a találkozásánál szentebb dolog itt a Földön nincsen. Amikor a biznisz világáról van szó, ott az érdekek mentén találkoznak az emberek, de amikor egy jó beszélgetésre van szükségünk, akkor egy emberre van szükségünk, akivel egységet, a közösséget, az emberiség kicsi kapuját meg tudjuk nyitni, hogy azzal a szellemi erők felszabaduljanak. Milyen csodálatos az, hogyha együtt tudunk lenni. Ennek ellenére az ember fragmentáltá kezdett válni, szétdarabolódott, és az emberi jelenséget, ahogy Káraner atya fogalmaz, jelen pillanatban ez a fragmentáltság jellemzi. Miben áll ez? Az eredménye az, hogy kipusztul az esztétikája, sántítani kezd, és hogy mennyire együtt jár a jó akarat és az együttérzés, ezek adják magukat. Ahol együttérzés van, ott elképzelhetetlen, hogy ne legyen jó akarat. Nos, az együttérzés nem más, hogy miközben érzem és értékelem a másikat, önmagammá válok. A jó akarat, keresnem kell, meg kell keresnem minden jó forrását, és ezt elsősorban magamban, és ha ezeket felfedeztem, rájövök, hogy az akarat természete ebben az esetben tulajdonképpen rácsatlakozás az egyenkénti jóra. Na most azt hiszem már idéztem egy alkalommal egy angol esszéírónak a mondását, hogy aki másnak jót akar cselekedni, egyenként cselekedje, mert az általában tett és az általában vett jó, az mentsége talpnyalónak, és akkor folytatja tovább minden olyan társadalmi rendnek a lecsúszottságát. Tehát ebben benne van, hogy az egyenkénti cselekedet és a jó akarat unikátum vagy unicitása az emberiség gyógyításán és fejlődésén dolgozik.
Ön szerint mi az önbecsülés, és ez hogyan működik?
Először a megbecsülni szót vetném korcső alá. Felmérés jelent, és egy jó lelki állapotnak a karbantartását is jelenti. Tehát az az ember, aki föl tudja mérni azt, hogy mi az, ami számára, de más embernek is jó, arról elmondhatjuk azt, hogy mi előtt felbecsül, vagy miután felbecsül valamit, azután az önbecsülés útjára lép. Ez egy fejlődés eredménye, a személyes énből, a nagybetűvel írt személyes énből, és annak a teremtő erejéből származik tulajdonképpen. Tágabb és nemesebb értelme pedig a nagy én, ez minden esetben túlmutat azon a kicsi énen, aki én vagyok. Aki nagyon én központú, annak nehéz sorsa van, mert a létezésben mindig gubancokat tapasztal, és ezt meg kell figyelnünk. A természetben minden, ami egyszerűen a teremtés rendjében szépséget hordoz, megbecsüli önmagát, mert biológiai memóriája révén temperált ritmusban él, és rendeltetését becsülettel teljesíti. A kaktusz például a sivatagban az ő szépségét úgy kínálja föl, hogy semmilyen haszon nincsen benne. Ha valakinek föltennéd ezt a kérdést, hogy a sivatag kellős közepén a kaktusz a maga szépségében mit teljesít, miért teszi azt, nem tudna válaszolni. Ezzel szemben mi emberek minden, amit fölciszomázunk, kipittyentünk magunk körül, mindig valamilyen látványért tesszük, valamilyen elismerésért tesszük. A kaktusz esetéből kiindulva a működő és gondolkodó ember, érző ember megfigyeli, fel kell tennie a kérdést minden tovább nélkül, hogyha megfigyel valamit, hogy mi az, ami alapjában véve a teremtés rendjében a legfontosabb. Innen kezdődik el tulajdonképpen a kérdésnek a igazi ősanyja. Ez az első olyan tükör, melyben felvillan a tény, hogy a teremtő hogyan becsüli meg önmagát a teremtményeiben. Ez az önbecsülés ős anyja. Nos, mi is a természet vagyunk, belebámulva az előbb elmondottakba, valójában önmagunkba is belebámulunk, és ez nagyon-nagyon fontos.
És milyen az összhang az együttérzés és az önbecsülés között?
Kialakítottuk azt a tévhitet, amit erőszakkal mindenképpen létre lehet hozni, meg lehet alkotni. És itt a legnagyobb probléma, az alapképlet így alakult, hogy a Szentírásból kihaláztuk ezt a fordítást, hogy szaporodjatok és sokasodjatok, hajtsátok uralmatok alá a földet. Ahelyett, hogy berendeztük volna a földet. Felbecsületetlen érték az, amikor valaki valamit be akar rendezni. A saját rendezettségéből lebontani azokat a korlátokat, amelyeket mentálisan örökké csapdaként állít fel magának. Ebben olyan érdekes képességek mozdulnak meg az emberben, hogy mellé szegődik az élet, maga a teremtés akarján kezd hordozni téged. Ő becsül meg a természet téged, megszégyenít az előbb elmondott szépségével, a kaktusz példázatával is. Az erdők pusztításáról nem is beszélek itt, mert gyakorlatilag kegyetlenebb dolog nem is létezik, mint az, hiszen a fák a legnagyobb szövetségeseink, és ott vannak aztán azok a kérdések, amelyek az emberiség védelmére vonatkoznának, és ezek nem valósulnak meg. Ott van például az eutanázia kérdése, az emberi élet védelme, a terhesség helyett az áldott állapot teremtő jellegének megfigyelése és megbecsülése. Első látásra sokszor észre sem veszi az ember, hogy a fogalmak automatizmusával kilógozza magából az isteni szikrát. Az evangéliumban az aranyszabály az így fogalmazódik meg, hogy ne tégy semmi olyat másnak, amit nem szeretnél, hogy mások neked tegyenek. Akkor itt bejön már mindjárt az, hogy a szeretet evangéliumi tanácsában, ami így hangzik, szeresd uradat, Istenedet teljes erődből, teljes szívedből és teljes elmédből, az arra utal, hogy meg kell értenünk, hogy mit jelent az, hogy erő. Az erő megbecsülése dinamikát jelent, képességet jelent, és azt is jelenti, hogy ha nem figyelem meg azt az erőt, ami bennem munkál, akkor nem vagyok képes felfedezni a bioritmusomat. Nem vagyok képes rájönni arra, hogy van nekem belső testem. Hogy a belső testem mindent tud, amit egyébként azt hiszem, hogy csak kívülről látnék. Képes a belső test érzékelni a teremtés erejét. Ezt minden meditatív vagy kontemplatív ember ismeri. Hogy a gondolatunk folytonossága gyakorlatilag olyan mélyről jön, hogy nekünk csak azokat össze kell kötnünk. Nem csak mentális munka a gondolat. Sokkal mélyebbről jön, ahogy mondtam az előbb, az Isten szívéből. És ezeket a képességeket szinkopaszerűen össze kell kötnünk. Az evangéliumi tanács, a szeretet tanácsa, parancsa, a másik, hogy szeresd teljes szívedből az Istent. Ez a szívünk ritmusának a megfigyelése. Sokak szerint az univerzum szíve és az ember szíve egy húron pendül, tehát ugyanazt a frekvenciát mozgatja. Ez segít bennünket, hogy megszabaduljunk az érzelgőségtől, az érzelem tiszta tudásának a forrásához vezet, és ez belevezet bennünket a kegyelmi életnek abba a formájába, ahol észreveszünk, hogy Isten nekünk ingyen ad mindent. Bölcsességre való törekvést is megmozgatja bennünk. És ezek a tapasztalatok azt jelentik, hogy az ember nem söpör semmit sem szőnyeg alá, hanem elfogadja a törékenységét, megbecsüldi, ami aztán később a gyöngétségre vezet, és a másik meghallgatásában olyan csodálatos erőforrást lát, ami az emberi fejlődésnek az egyik legfontosabb mozzanata. Na most a harmadik, a teljes elmédből. Annak tudomásul vétele, hogy az ember nem csak elme, nem csak kéz, hanem unikátum vagyunk minden szempontból. Unicitás, egyedülállóság, személyes, rád szabott méltóság van benned. És nagyon fontos dolog az is, hogy amikor az őről beszélünk, vagyis a másikról, az ő személyiségét is képesek vagyunk érzékelni. Ennek a személyességnek a megtapasztalása visz közelebb mindenhez, ami a teremtés rendjében megmutatkozik, és ebben misztérium van. A misztérium jelentése görögül azt jelenti, valamire rábámulok, érzem az összefüggéseket, és mégis mikor megmagyarázom, nem tudom fogalmakba szedni azért, mert a misztérium túlmutat minden fogalmi renden, valahol a teremtés forrásából úgy érkezik meg, hogy a látás és az eszmélés határa mindig titok marad. Tehát az önzetlenség, az önbecsülés és együttérzés a mélységben mutatkozik meg. Ennek a mélységnek azonban általános ismeretrendjeit mindenki nagyjából tudja. Én itt egy konkrét idézetet szeretnék felolvasni, amelyben megérthetjük, hogy mi a mélység. Thomas Mertontól a Seeds of Silence, az Elmélkedés magvai című könyvből idézek, felteszi a kérdést. Mi a mélység dimenziója? Az ismeretlen és a tudattalan beolvasztása a mindennapi életünkbe, a hit összehozza az ismeretlent az ismerttel úgy, hogy azok átfedik egymást, sőt úgy, hogy tudatában vagyunk átfedésüknek. Azzal a képtelen előítélettel nevelnek fel bennünket, hogy csak azt értjük és tapasztaljuk meg igazából az életben, amit racionális és tudatos formulává tudunk redukálni.
Köllő úr, köszönjük, hogy fogadott minket, köszönjük a beszélgetést.
Jó magam is nagyon köszönöm, hogyha itt-ott bonyolultabb voltam, elnézést kérek a hallgatóktól is és tőled is. Ezek annyira mély témák, hogy egyszerűen is lehet beszélni róluk, de ugyanakkor lehet egzisztenciálisan is megközelíteni őket.
Még egyszer köszönjük ezt az értékes beszélgetést. Kedves hallgatók, az Összhang percei ezennel sajnos lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét. Ma esti házigazdánk, dr. Köllő Gábor teológus vallástörténész nevében is. Szép lassan át kell adjuk a stúdiót, de önök maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Kellemes estét kívánunk, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere, a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.